60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Júli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Ritkán adatik meg a műsor összeállítójának az a gond, hogy nagyon érdekes, de túl hosszú anyagokat kap. Most ez történt, és miután sajnáltam megvágni bármelyiket, most azonnal indítom is az adást. Előtte azonban még röviden a tartalom. Megismétlünk egy boszorkánnyal történt izgalmas beszélgetést. Utána jön egy kibővített ismétlés egy villamosmérnökkel, aki beleásta magát a rovásírás világába. Majd egy könyves szekkérnél járunk, ahol egy fiatal árus mesél a mindennapjaikról. És végül kiderül, milyen kellemes napjaikban az élet a 11. kerületben, az idősek klubjában. Jó időtöltést kívánunk mindezekhez!
Könyves Kálmán óta tudjuk, hogy boszorkányok pedig nincsenek. A legnagyobb tudója ennek Cuci Anita, aki egy boszorkány múzeumot hozott létre. Miért érdeklődik a boszorkányok iránt?
Nagyon régen nyúlik vissza a történet. Nem Könyves Kálmánig, de legalább a dédapámig, aki egyébként táltosként prosperált a mai Szerbia területén, és anyai ágon igazából nem mindenki foglalkozott valami ilyesmi tudománya, hogy kártyavetés, halottlátás, a különféle betegségeknek a gyógyítása. Én igazából 10 éves koromban találkoztam először közvetlenül a kártyavetésnek a tanulásával. Előtte is láttam, hogy édesanyám kártyát lát, csak akkor még ugye én nem csatlakoztam, tehát nyilván nem is annyira értettem volna. És akkor volt az első olyan közvetlen találkozásom, amikor édesanyám elkezdett tanítani. Akkor már elvégeztem a főiskolát, utána jött egy ilyen gondolat a fejemben, hogy az embereknek már rossz véleménye van a boszorkányokról, és jó lenne, ha tudnák, hogy kik ők.
Egy ilyen virtuális múzeum látogatást tudunk csak most megejteni, de gondolom, hogy ugyanolyan szemléletes lesz, mintha személyesen lennénk ott.
A legfontosabb, hogy akkor visszafelé működnék egy kicsit, és visszafelé mutatnám be a történetet, hogy kik is a magyar boszorkányok, ugye, akik régen a népi gyógyító kategóriába tartoztak, mint javas, vajákos, tudós, hüves, bába, nyomó, kenő, látó, néző, és hát még ezerféle néven emlegették őket. De egy a lényeg, hogy őnekik mind egy irányba mutat a gyökerük, még pedig a magyar táltos kultúra irányába, akik pedig ugye, hogyha a világ hasonló mágikus történéseit és hasonló mágikus hiedelem világát nézzük, illetve a gyógyító kultúrát, ugye sámának voltak azok, akik egy szemében gyógyítottak, jövendőt mondtak, és hát nyilván tanácsot adtak az embereknek a mindenféle problémáikkal kapcsolatban. Ők valójában a törzseknek az úgymond spirituális vezetői voltak.
Igen, hát a honfoglaláskor a torda, a táltos is megérkezett a honfoglalókkal.
Bizony. Ugye a táltos a mi magyar specialitásunk. Nyilván tudni kell azt, hogy a világon nagyon sok felé van sámán hitvilág, és hát a mi kultúránk is ide tartozik alapvetően a sámán hitvilághoz, de nálunk lett egy nagyon speciális ágazata ennek, ez pedig nem más, ugye, mint maga a táltos, aki azért érdekes a mi kultúránkban, mert nálunk nem jellemzőek a totemek, mint a többi sámánisztikus kultúra tekintetében, és nálunk elég nehéz visszakövetni azt, hogy a táltos hitvilághoz hát milyen háttérhiedelmek tartoznak, mert nagyon sok elveszett belőle a hosszú évszázadok folyamán.
A táltos névre van valami magyarázat? Talent?
A nyelvészek azért próbáltak egy kicsit ennek utána járni, és olyasmit jelent, mintha azt mondanak, hogy egy ilyen tudós ember. Ez ugyanolyan, mint például az indiánoknál, ugye a medicine-med, vagyis az orvosságos ember, ott pedig ez leginkább, amit használnak az indián sámánokra.
Tulajdonképpen akkor a boszorkányok is hasznos, gyógyító emberek voltak. Mikor fordult ez ellenük ez a dolog? Mert a mai hiedelemben azért, meg a régiben is, hogy ők gonoszok és ártanak inkább.
Igen, az a helyzet, hogy a középkor egy óriási fordulatot hozott, bár vannak emlékek, még talán írásos emlékek is arra nézve, már az ókorból is, hogy volt, hogy rossznak tekintették azokat, akik okkultizmussal vagy mágiával foglalkoztak. Természetesen hát legjellemzőbb része ennek az az volt, hogy az egyiptomi kultúrában az alkímia összekapcsolta a tudományokat ezekkel az ősi tudásokkal, és hát lett egy ilyen híd a kettő között, és az alkimisták voltak azok, akik foglalkoztak tudománnyal és mágiával egyaránt, és gyakorlatilag ugye a középkor nagyjából ugye a 15. század környéke volt az, amikor fordult a kocka, és az egyház erősödésével gyakorlatilag háttérbe kellett szorítani a gyógyítókat, mivel hogy az egyház ugyanúgy foglalkozott a gyógyítással. És hát mivel az emberek ugye a jó ismert gyógyítóikhoz jártak, megpróbálták ezt egy kicsit elnyomni. És hát ez egy kicsit ilyen visszás és csúnya történet, de ugye innen kezdődtek a boszorkány üldözések, amikor az egyház úgy komolyabban elkezdett terjeszkedni.
Ez Európára jellemző csak?
Tehát ez azt jelenti, hogy a kelta területekről indult el, első körben, ugye ezért van az, hogy eredetileg a Maleus Maleficarumban, vagyis a Boszorkányok Pöröje című műben a boszorkány első körben vörös hajú. Jellegzetesen a kelták voltak azok, akik első körben a tűzvonalba kerültek, utána pedig hát nyilván ők eljutottak Amerikába, meg nagyon sok helyre a világon. Itt nálunk Magyarországon is jellemző volt, ugye a kelta kultúra, ennek egy nagyon szép emléke a Gellért hegyen található, ott kelta temetőket tártak fel, és keltek egy helyeket. Ott szoktam egyébként boszorkány túrákat vezetni.
És van egy időpontja ennek, mikor?
Igen, hát nyilván, amikor jobb idő van, akkor már szoktam hirdetni, és akkor ezek ilyen esti túrák, ilyen sötétedés környékén szoktam éjszakai túrákat is csinálni. Nagyon élvezik az emberek egyébként látni, ugye közöben közelről ezeket a helyszíneket, és megismerni a Gellért-hegynek a történetét, illetve a Gellért-hegy boszorkányainak a történetét.
Milyen rekvizitumok tartoznak ezek, ugye, mert a boszorkány seprűjét ismerjük, meg a nagy széles kalimájú kalapját, meg a vasorú bába is az egyik leszármazottja tulajdonképpen, nem a népmességben levő vasorú bába.
A vasorú bába egy nagyon érzékeny pontja a boszorkánysága. Nyilván ez első körben a mesevilághoz tartozik, és a kalapos boszorkány is inkább a mesevilág szülöttje. Mégpedig azért, mert a vasorú bába az gyakorlatilag rokoni kapcsolatban van a boszorkánnyal, és nem maga a boszorkány. Első körben, ugyanis ha megnézzük azokat a történeteket, ahol találkozhatunk magával a vasorú bábával, ott az egy viszonylag pozitív szereplő, ez a szerencsét, hogy örvenyárnak szólították, de segít inkább. Míg ugye neki van egy férje általában, ennek a vasorú bábának, ez a bakarasz, vagy a hétszínű papanyányi monyók, és a kettőjük nászából született meg a boszorkány férje, aki általában a sárkány vagy az ördög. Tehát a boszorkány anyósa az a vasorú bába.
Ilyen családi kötelékek van.
Igen. Szövevények vannak itt a boszorkányság világában. De mondom, ez a magyar mese családfához tartozik. Alapvetően a boszorkányra azóta jellemző a karimás, kalap, a seprű, a zöld bőr, vagy akármi más, amilyen nagyon jellegzetesen megjelenik, amióta megszületett az Óza Nagy Varázsló című 20. századi, hát világirodalmi revákkal nyugodtan mondták.
Igen, de hát ott is volt a jó, meg a keleti boszorkány, igen, meg a nyugati boszorkány, különböző.
Ez a leglátványosabb.
Anita, mit gondol, hogy miért van szükség az embereknek arra, hogy egyrészt higgyenek a boszorkányokba, másrészt jósláshoz folyamodjanak, és egyáltalán, hogy az ilyen földön túli dolgokban higgyenek?
Őszintén, igen. Ezt a történelem folyamán többször is kiütközött, amikor akkor az ember teljesen elkeseredik hitét hagyja, akkor kell valami csoda, úgymond.
Amiben inni lehetnek, inni kell, igen.
Aminek ő is részese, és amin keresztül meg tudja élni azt, hogy van remény.
Értem.
Hogy van tovább, hogy van fény. És az ősi gyógyítóknak ez a legnagyobb fegyvere. Mindig meg tudták mutatni az embereknek azt, hogy van tovább.
Akkor ez mennyire interaktív ez a kiállítás?
Maximálisan. Igen? Tehát bármit meg lehet fogni, meg lehet nézni, uh-huh. lehet kérdezni, folyamatosan mindenre nagyon szívesen válaszolok. Megismerkedhetnek a boszorkányüldözésekkel, a vámpír kultúrával, a vudúval, és azokkal a hagyományokkal, amik mindezt összekötik a boszorkánysággal.
És nem kötelező fekete macskát magunkkal, ugye?
Abszolút nem, de a söpűnek mindig van hely.
Értem, jó.
Parkoló.
Parkoló, de hol találjuk meg önöket?
Igen, mert ugye sokáig Pesten volt maga a múzeum, többször költöztettük ugye a bizonyos okok miatt, de azt hiszem, hogy talán ez a legautentikusabb hely, ahol most vagyunk, abban a szempontból, hogy ez egy önálló épületben van, jelen pillanatban Zsámbokon lehet megtalálni bennünket. Ez a Gödöllői dombságnak a széle. Mindig be kell előre jelentkezni, azért, hogy ne ütközzön másik programmal, www.boszorkánymúzeum.hu.
Hogy szoktak a boszorkányok elköszönni?
Hát a modern boszorkányoknak van egy nagyon speciális köszönés, ez az áldás.
Áldás? Ez egy szép.
Vagy légy áldott.
Légy áldott. Akkor Anita, légy áldott. És köszönöm az interjút.
Te is, köszönöm szépen.
Tóth Judit interjúját hallották.
Mai beszélgető társam Fabó László, villamosmérnök. Ha tetszenek rá emlékezni, orgonajavítás kapcsán már hallottak róla, és most egy másik különleges hobbija az, amiről beszélgetünk. Évtizedek óta foglalkozol egy bizonyos írással. Milyen írással?
Az etruszkok írásával. Amikor elkezdtük ezt a beszélgetést, akkor már említettem, hogy nekem 1999-2000 környékén egy elég jelentős érdeklődés bővülésem alakult ki. Korábban ugyanis elsősorban műszaki dolgok érdekeltek, meg valamilyen szinten a filozófia, és akkor, 99-2000-ben egyszer csak elkezdett érdekelni a nyelvek problémája és az íráskutatás problémája, és ezen belül pedig megfogalmazódott bennem az, hogy milyen furcsa, hogy én már 50 éve itt élek Magyarországon, és az egyik legkülönösebb magyar jellegzetességgel vagy hírességgel a rovás írással kapcsolatosan semmiféle ismeretem nincs. És ezért úgy döntöttem, hogy saját magam nekiállok és megtanulok rovás írást olvasni, illetőleg írni.
A 90-es években foglalkozott valaki már ezzel a témával?
Hogyne. Hát nagyon régóta foglalkoznak. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy évszázadok óta foglalkoznak a témával, ez mindig hol előtérbe került, hol elsüllyedt egy időre, de minden esetre a magyarságot nagyon komolyan foglalkoztatta ez a témakör, és ezen belül tehát a rovás írással kapcsolatos összes kérdéskör. Ezért tehát én amikor nekikezdtem, eléggé nagy terjedelmű irodalom, mal találkozhattam, és ebből tanultam rengeteget. Elmondom, hogy nagyon gyorsan meg lehet tanulni egyébként rovás írni, illetve olvasni.
Hány betűt kell megtanulni, hogy ezt elsajátítsd, ezt az olvasást?
Valójában ugyanannyit, ahány hangja van a magyar nyelvnek, bár az igazsághoz tartozik, hogy a régebbi fajta rovás szövegek, azok nem írtak le minden általunk használt hangot külön, hanem a jeleik egyike másika többféle hangot is jelzett, de ez nem változtat azon, hogy lényegében véve, hogy nagyjából 44-46 hangot használ a magyar nyelv, ennek megfelelő mennyiségű rovás jel is van, de mondom, tapasztalat azt mutatja, hogy gyorsabban lehet megtanulni a rovás jeleket olvasni, mint a latin betűket.
Mit jelent az, hogy rovás írás?
Hát ez onnan származik, hogy a fennmaradt legrégebbi rovásírásos feliratok, azok fába, kőbe vésve maradtak fenn, és egyszerűen a magyar nyelvben jól ismert szó a róni, a rovás, mint tevékenység, és erről kapta a nevét, tehát hogy vésik, faragják ezeket a jeleket a felületekbe, amin meg akarják rögzíteni, le akarják írni a mondani valójukat.
Hol találunk ilyen rovásírott emlékeket?
Relatíve sokat Erdélyben lehet találni. A többsége különben az évszázadokkal ezelőtti feliratoknak éppen Erdélyből került elő, vagy Erdélyben található mai napig is. Itt a mai Magyarország területén sokkal kevesebb ilyen lelet van. Ami itt ezen a területen előkerült, azok már nem rovottak, abban az értelemben, hogy nem fába kőbe vésettek, hanem valamilyen papírra, pergamentre, nem tudom én, tintával írottak, de az nem változott azon, hogy a jeleknek a formája az megmaradt, vagy lényegében megmaradt az eredeti rovott jelformáknak, és azért sajátosak ezek a jelformák, mert kőbe is, de különösen fába nagyon nehéz görbe vonalakat faragni, vagy karcolni, ezért a jelek többsége egyenes vonalakból álló. És ezért nagyon jól felismerhető is, nagyon eltér például a latin írástól, de akár a cirilltől, vagy más modernebb írásformáktól.
Mi segített neked abba, hogy megközelítsd, vagy el tud olvasni ezeket a dolgokat, vagy hogy kezdődik ez?
Hát semmi, az ember megvásárol néhány olyan könyvet, amit a rovók írnak a rovásról, és egész egyszerűen elkezdi nézegetni, elkezdi megtanulni a jelformákat, a hozzájuk tartozó hangalakokkal együtt, és mondom, tehát tulajdonképpen néhány óra alatt bele tud jönni az ember annyira, hogy már ki tud csillabizálni szövegeket, és megítélésem szerint egy-két hét alatt olyan szintre lehet eljutni vele, hogy már, hogy mondjam, élvezettel tudja a feliratokat vizsgálgatni és tanulmányozni.
Nagyon érdekes előadást hallgattam.
Az előadásomnak a címe az volt, hogy Etruszk feliratok olvasata. Annak idején, amikor már elég jól tudtam olvasni a székely magyar rovás szövegeket, egyre másra találkoztam korábbi kutatóknak azzal a véleményével, hogy valamiféle kapcsolatnak kell lennie a székely magyar rovásírás és az etruszkok írása között, legfőképpen azért, mert sokan mások is elvégezték ezt az összehasonlítást, a jelek alakjában szinte megegyezik a kétféle írásmód, ami nagy zavart okozott és okoz tulajdonképpen a mai napig is sokaknál, hogy viszont a jelek által képviselt hangértékek azok nem azonosak. És ezért, tehát valamikor régen sokan megpróbálkoztak azzal, hogy a székely jelek elfogadott hangértékeivel próbálják olvasni az etruszk feliratokat, nem sikerült. Ezért nem sikerült, mert azok a jelek, amit az etruszkok használtak, és amik nagyon hasonlítanak a székely jelekhez, azok a jelek egészen más hangokat képviselnek, és hát természetesen így nem is lehetett a nyomára jutni. Most igazság szerint nekem a legnagyobb lökést az adta arra, hogy én elkezdjek foglalkozni az etruszk feliratokkal, hogy 2005-ben megjelent Magyarországon egy nagyon híres, nemzetközileg nagy ismertségű olasz nyelvész professzornak a könyve, a Ősi kapocs címmel. Na lényeg, hogy én nagyon alaposan áttanulmányoztam a könyvét, és arra a következtetésre jutottam, hogy egyrészt a professzor nagyon pontosan meg tudta fogalmazni az alapproblémát, viszont ami miatt neki személy szerint nem sikerült, sokkal inkább elolvasnia végül is az etruszk feliratokat, amiből éppen az ő hazájában van rengeteg, Itália, az etruszkok egykori hazája, az, hogy a professzor, ha tudott is, semmi érdemlegeset nem tudott a rovásírás működéséről. És mivel nem tudott semmit a rovásírás működéséről, és ugyanakkor nekem személy szerint meg az volt a véleményem, hogy az etruszkok írása is egyfajta rovásírás, amire érvényesnek kell lennie a székely magyar rovásírás működés módjának, ezért tehát ő nem juthatott komolyabban előre az eredményét illetően. Én viszont éppen azért, mert hogy én már ismertem a székely rovásírás működését, és ezt alkalmazni tudtam az etruszk feliratoknak az olvasási kísérleteiben, rendkívül gyorsan jutottam előre.
Az etruszkok és a magyarok között volt kapcsolat, vagy ez nem érinti az írást?
Tehát
hány ezer év van köztünk, vagy hány száz év?
Igen. Más dolog azzal foglalkozni, hogy a magyar népesség és az etruszk népesség között volt-e és milyen kapcsolat, hiszen az etruszkok a hivatalos történetírás szerint időszámításunk előtt körülbelül 900-tól, nagyjából időszámításunk után 100-ig, tehát lényegében egy évezreden keresztül volt létező népesség Európában. Onnantól kezdve feloldódtak, eltűntek, úgyhogy az írásuk és a nyelvükről semmi nem maradt fenn ismeret. Viszont, ahogy egyébként erre egy utalást tettem az előadásomban is, Vas megye arról híres, hogy a régészek feltárásai szerint olyan vasolvasztó kohókat, kemencéket találtak nagy számban, amiben ugyanazzal az eljárással olvasztották a gyepvasat vassá, mint amilyen eljárással Itáliában nagy mennyiségben dolgozták fel egyébként az etruszkok szintén a vasat, legfőképpen Populónia tartomány területén, ott hatalmas meddőhányok bizonyítják, hogy évszázadokon, majdnem évezreden keresztül rettenetes mennyiségű vasat dolgoztak fel. Na most ez a kettő biztos, hogy egymással kapcsolatban volt, sőt a vasmegyei kutatások azt bizonyítják, hogy nagyjából egy időben. Tehát mostantól számítva nagyjából 2500, majdnem 3000 éves távlatban párhuzamosan futott a két kultúra. Tehát szükség, és a tetejében kicsi a távolság. Tehát az, hogy durva, mit tudom, 700 kilométer van a kettő között, ez majdnem gyalog is pár nap alatt bejárható. Tehát kellett, hogy legyen a két terület között nagyon ősi kapcsolat, és egyébként ebből következően nyelvi is biztos, hogy volt. Nos, visszatérve a kérdéskörre, tehát miután így megfogalmazódott bennem az, hogy milyen módon lenne célszerű elkezdeni az etruszk feliratok olvasatát megpróbálni, nagyon gyorsan, tehát itt most komolyan mondom, 2-3 év alatt eljutottam oda, hogy lényegében véve folyamatosan tudom olvasni az etruszk feliratokat, ami nem azt jelenti persze, hogy úgy tudom olvasni, mint amikor mi most előveszünk egy könyvet, és akkor itt kesztelve pillanatok alatt oldalak százait olvassuk el, hanem szép, komótosan, nagyjából ugye, hogy egyébként a rovás feliratokat is olvasni lehet. Tehát odafigyelve, nagyon komolyan átgondolva, hogy mit lát az ember, milyen jelek vannak egymás után, de meg lehet érteni a szövegeket.
Mit adtak neked az etruszkok?
Hogy az derül ki az etruszk feliratok olvasatából, hogy az a nyelv, amin az etruszkok beszéltek, az csupa olyan szóból áll, amit mi, magyarok, a mai napig használunk. Ezt persze azonnal úgy lehet fogalmazni, mint ahogy nagyon sokan előszeretettel fogalmazzák is, hogy hát az magyar nyelv az őse az etruszknak is. Na most én ezt nem tartom helyes megfogalmazásnak. Én azt gondolom, hogy közös nyelvet beszéltünk a maga idejében, de a mai magyar az semmiképpen nem lehetett az őse az etruszknak. Inkább azt mondom, hogy a mai magyar az a nyelv, amelyik a legjobban és a legkisebb torzulásokkal megőrizte az egykor közös nyelv működését és szerkezeteit, a szavait, aminek következtében tehát én úgy gondolom, hogy egy mai magyar, hogyha elkerülhetett volna az akkori etruszkok országába, akkor nagyon rövid idő alatt értette volna, anélkül, hogy tanulta volna a nyelvet, értette volna, mit mondanak, pontosan úgy, mint ahogy ha ma elmegy egy magyar Erdélybe, vagy éppen a Partiumba, és ott az ottani tájnyelvet hallgatja, annak egy része szokatlan, mert nem pontosan úgy beszélünk itt Budapesten, mint ők ott. Viszont egy-két nap, vagy esetleg egy-két óra alatt az ember ráhangolódik, megszokja azokat a szófordulatokat, és azt a gondolkodásmódot, ahogyan ők beszélnek, és onnantól kezdve zavartanul érti. Hát így ez lett volna az etruszkokkal is.
Fabó László villamosmérnök hobbiáról hallhattunk beszélgetést, az etruszk rovásírásról.
A felvételt Áment Zsóka készítette.
Majdnap eszembe jutott Szabó Lőrincnek a Szénászeker című verse, mely úgy kezdődik, hogy Szénász szekér ment át éjszaka a városon, utcákon, fehér holdfényben. Ahogy felfigyeltek a füldet házsorok, ott sóhajtoztak és nyújtózkodtak a roncs körülti fák. És most nem egy igazi Szénász szekérrel találkoztam, hanem egy könyves szekérrel, egy nagyon kedves fiatal hölgyel ismerkedtem meg. András Nórának hívják, aki ennek a szekérnek az önkéntes, lelkes kezelője, mindenese. Kedves Nóra, mesélj nekem arról, hogy kerültél ebbe a pozícióba, ehhez a könyves szekérhez.
Én úgy kerültem a szekérhez, hogy van egy kedves ismerősöm, aki ugye nem a szekéren dolgozik, de ugyanennél a cégnél könyvtáros, és ő válogatja ki a könyveket, hogy melyik könyvek melyik szekérre kerüljenek, kezeli az adományokat, és kerestem nyára egy munkát, és ő ajánlotta jó szívvel, hogy ez valószínűleg nekem való. És akkor tavaly nyáron végig ott dolgoztam, utána tartottam egy kis szünetet a hideg miatt, mert az egy kicsit úgy megviselt, meg azt nem bírtam már csinálni. És most pedig visszatértem a könyvekhez.
Mi vonzott téged, hogy ide kerültél?
Mindenki azt gondolja, meg engem is amúgy ez vonzott, hogy ide kerül az ember, és akkor olyan nyugalmasan eltelnek a napok. Néha jön vásárló, de alapvetően így leülök, olvasgatok, megnézem, mik vannak, beleolvasok. És hát nem így van. Szigorúan tilos igazából úgy leülni és olvasni munka közben. És közben rájöttem, hogy időm se lenne rá. Szóval, hogy viszonylag gyakran jönnek különböző vásárlók, akiket ki kell szolgálni, meg kérdésekkel érkeznek, hoznak könyveket, szóval itt tényleg időm sem engedni.
Amikor én ott álltam, a közeledben néztem a forgalmat, láttam pár embert, aki nagy szatyorral könyveket hoz. Ilyenkor egyszerűen csak leteszik, vagy hogy működik ez?
Úgy működik, hogy meg szokták kérdezni, hogy vásárolunk-e könyveket, vagy behozhatják-e adományba, és akkor mi elmondjuk nekik, hogy vásárolni ugyan nem vásárolunk, viszont be lehet hozni szatyorral, dobozzal könyveket. Ha esetleg 150 darabnál több könyvről van szó, akkor meg házhoz is kimegyünk, és elszállítjuk ingyen. De hogyha nem, akkor ugye behozzák, és mi átvesszük őket, és igazából így működik.
És akkor rögtön átválogatjátok, és
nem,
akkor...
Nem szabad belenéznünk az adományba, hanem ezt be kell küldeni a központba. És ugye az ismerősöm még feladata, a könyvtárosok feladata, szétválogatni a könyveket, és igény szerint, amiket mi megígérünk a szekereken, hogy milyen könyveket szeretnénk kérni pótlásba másnapra, az szerint válogatják az adományokat, és összekészítenek mondjuk 6 dobozt, és reggel azok kerülnek a szekerekre.
Te milyen igényt jelentesz be például, hogy miből fogyott, vagy megnevezett író konkrétan, hogy ennek van-e könyvetek tőle, vagy hogy működik ez?
Bent amúgy szeretik, ha minél konkrétabban meg tudjuk írni az igényeket, de ugye ez sokszor nehéz, igazából amit minden nap meg szoktunk nézni, reggel a kipakolás után, üres dobozok maradnak már csak, meg kikerülnek a könyvek, akkor megnézzük, hogy melyik ládában, melyik témakörben van mondjuk kevés, és azt igényeljük másnapra. Hogy például van olyan ládánk, hogy tudománytechnika láda, az most szerencsére teli van, és abból most nem kértünk. Végére oda szoktuk érni, hogy miből nem kérünk. Van a sci-fi is most tele van, akkor azt se kérünk. De például magyar irodalomból általában szoktunk kérni, mert az fogy. Történelem is fogy, meg a gyerekmesekönyvek.
Mi az, ami konkrétan nagyon keresendő? Mit keresnek főleg? mondjuk magyar irodalom vonatkozásában? Van-e kedvenc író, akit keresnek?
Szabó Magdát viszonylag gyakran keresik, a Vörös Sándort keresték, meg keresnek olyan műveket is, meg olyan íróktól műveket, akiket meg nagyon ritkán meg lehet megtalálni a szekére, mert az annyira népszerű, hogy azonnal elkapkodják. Például van, fonekutot nagyon sokat keresnek, és néha van